Csaba vagyok, ez pedig itt a Szenzor, amely műsort Kell Bogdán kollégámmal vezetjük.
Sok szeretettel köszöntöm hallgatókat, és Csabát is sok szeretettel köszöntöm, aki már nagyon régen volt hallható ebben a műsorban, de most újra ketten csináljuk az adást, ami egyébként nagyjából úgy épül fel, ahogy felépülni szokott, vagyis a műsor első felében a technológiai világ híreivel és újdonságával fogunk foglalkozni. A műsor második felében viszont nem tesztkészülékünk lesz, hanem egy újra felbukkanó jelenségről fogunk beszélni, ami nem más, mint a szolgáltató által brandelt telefonok piaca, mert hogy nemrégen Magyarországon ismét bemutatkozott egy olyan telefon, amit egy szolgáltató nevével árulnak.
Ez lesz a Time Out műsorban, maradjanak velünk, már is kezdünk.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Rengeteg dolog történt az elmúlt időszakban a technológia világában, voltak bejelentések, meg voltak esetek is, és ezek közül talán az egyik, ami a leginkább foglalkoztatja most a világ techi felét, vagy hát azokat, akik foglalkoznak a technológiai dolgokkal, hogy három nagyon népszerű, világszinten népszerű tech youtuber, hát egy kisebb fajta botrányt robbantott ki azzal, hogy az egyikük azt vette észre, hogy a nála levő nagyon sok száz darabból álló telefongyűjtemény átnézése során a Samsung készülékek akkumulátorai hát elég sok esetben felpuposodtak, és más készülékek, amik ugyanazon a polcon voltak tárolva ugyanolyan hosszan, ugyanolyan körülmények között, azoknál pedig nincsen ilyen probléma. És ebből hát készült egy videó, amiben ugye nem csak ez az adott youtuber, Mr. Húzdobosz, egyébként a YouTube neve az illetőnek, mondja el, hogy mit tapasztalt, hanem a témában fölhívta Marcus Brownit és Zach Nelsont is, akik két másik nagyon híres ilyen ember, és ők hát kvázi megerősítették, hogy nekik is volt hasonló tapasztalatuk, és hát ez ugye nyilván azt eredményezte, hogy most mindenki attól retteg, hogy az ő Samsung telefonjában is fel fog púposodni az akkumulátor, és akkor mi fog történni.
Hát elárulok egy titkot, ha valaki évekig tárol töltés bekapcsolás nélkül egy telefont a polcon, akkor lehet, hogy fel fog púposodni az aksia. Nekem is volt, mondjuk pont nem Samsunggal amúgy, hanem más gyártóval, meg mondjuk nem ilyen pár év után, hanem inkább 10 plusz év után. De hogy ez így benne van. Arról lehet tudni valamint, hogy ennek ilyen szúrólángalégés veszélyei, meg ilyen problémái vannak-e, vagy igazából csak felpúposodik?
Az a helyzet, hogy amikor ez a dolog kibukkant, vagy felbukkant, akkor pont ez a Zach Nelson, akiről már ugye esett szó, ő egyébként ez a Jerry Rig Everything csatornát csinálja, amelyik ugye telefonokat próbál szétnyúzni, és gyakorlatilag a megbízhatóságokat, meg a strapabíróságukat vizsgálja. Mindenféle eszközzel nekiesik a srác készülékeknek, de ezt elég konzekvensen csinálja ugyanolyan körülmények között, és akkor végül is tud egy rangsort állítani abból a szempontból, hogy melyik telefon mennyire bírja. De a lényeg az, hogy ő azért műszakilag eléggé felkészült, és ezért egy ilyen felpupocsozott akkumulátort azt hát elkezdett bántani különböző dolgokkal, ugye főleg ilyen éles késsel, meg ilyen szúró dolgokkal, hogy mi történik akkor, hogyha úgy nagyon komolyan meggyötri. És az a helyzet, hogy a Samsung akkumulátorok egyébként belül nagyon meg vannak védve. Tehát, hogy nem, ha történik is benne kémiai reakció, akkor egy olyan tokozásban vannak az akkumulátorok, amelyek nem engedik meg azt, hogy az a külsőt is befolyásolja, hanem ugye maximum annyi történik, hogy tényleg nagyon megdagad és felpupsodik, és szétnyomja a készülék hátlapját az előlaptól, de nem robban fel, nem gyullad ki, tehát ilyen veszélyei nincsenek a történetek.
Egyébként várható volt, tehát ha egy gyártó odafigyel szerintem az akkumulátorgyártásra, most az a Samsung, ugye a Note 7 akkumulátor botrány után, tehát hogy ő elég furcsa, hogy pont velük történik ez, és ez így rosszul jön ki. Én nem gondolnám, egyébként nem értek hozzá ilyen szinten, de én nem hinném, hogy itt óriási gyártás technológiai különbségek lennének, akár Koreán belül, tehát mondjuk egy Samsung meg egy LG között. Mondjuk LG-ből már csak olyan készülékek vannak, ugye, ami ilyen polcos darab. Hát egyébként azért nekem sok gondolatom van ezzel kapcsolatban, kicsit off-topic némelyik. Az egyik, hogy azért milyen jó, hogy kapnak a youtuberek ajándékba telefonokat, felrakják a polcra, aztán nézegetik. Nem használják, nézegetik, és csinálnak egy videót róla, hogy felpuposodik az aksi. Tehát ha én lennék valamelyik nagy telekomos cég feje, tuti, hogy az összes marketing budget youtuberekbe ölném. Egyrészt, másrészt meg tényleg, tehát hogy ez nálam is történt meg készülékekkel. Szerintem egyébként ez tényleg egy gyártástechnológiai dolog. Az elektromos autóknál talán a gyártók le is írják, hogy így néha töltsére meg használt, tehát hogy nem lehet csak itt tárolni egy aksit.
Hát illetve, hogyha valaki hosszabb időre lerakja az elektromos autóját, és itt a hosszabb idő az 1 hétnél hosszabb idő, akkor azt szokták mondani, hogy 30-60% között legyen a töltöttség, amikor ugye ott hagyjuk az autót, mert hogyha ennél eltérő töltöttség van, az károsíthatja az akkumulátort, nem szükségszerűen, de benne van a rizikó. És egyébként a telefonokra, meg úgy egyáltalán a telefonos piacon is az a jellemző, hogy azok a cégek, akik egyébként mondjuk nagy raktárkészletet tartanak fenn, és azok a készülékek sokáig vannak náluk, ott sokszor előírás, hogy a 6 hónapnál tovább ott tárolt telefonokat vegyék le a polcról, vegyék ki a dobozból, és töltsék fel, hogy az akkumulátorba bizonyos reakciók beinduljanak, és ne legyen az, hogy az elektrolit, ami ugye az egész folyamatért felelős, az adott esetben csak simán elpárolog, hanem annak úgy áramoltatnia kell az elektronokat, tehát érdemes ezeket úgy karban tartani, hogy időről időre feltöltjük. Tehát akinek van otthon régi telefonja, és csak dísznek van, vagy csak a fiókba tartja, lehet, hogy neki is érdemes átgondolnia, hogy most előveszi, rátölt egyet, csak hogy tényleg ne legyen semmi különösebb probléma.
Igen, és szerintem ezzel a hírrel kapcsolatban amúgy nagyjából ennyi a konklúzió, meg amit érdemes elmondani, úgyhogy menjünk is tovább. A Deutsche Telekom, az Orange, a Telefonica, a Vodafone és a BT Group, illetve a másik 11 európai telekom cég az eddigi legnagyobb közös fellépés keretében azt sürgette, hogy az EU klíma céljait és növekvő energiakrízisét figyelembe véve legyen kötelező a Big Tech számára a hálózati költségekhez való hozzájárulás. Az Európai Bizottság mindkét oldalról gyűjti a véleményeket, mielőtt javaslatot tesz a témában, még nem dőlt el, hogy kötelező lesz a tech cégeknek fizetniük, hogy segítsék az 5G terjedését, illetve a hálózat bővítését, vagy nem. A szektor minden esetre évi átlag 50 milliárd eurós befektetéssel működik infrastruktúra szinten, a telekom cégek szerint pedig sürgősen több tőkére lenne szükség, mert emelkednek a tervezés és építési árak, az üvegszálas optikai kábelek árai megduplázódtak, az energiárak kilőttek, és a további áremelkedések is nehezítik a helyzetet, mintha csak a magyar építőiparról beszélgetnénk egyébként. És a telekom cégek szerint időben kell lépni, mert Európa így is sok internet adta lehetőségről lemaradt, így a metaverzum korábban komoly erőt kell, hogy kiépítsen, és ehhez bizony az lenne szükséges, hogy az olyan cégek, mint a Google, a Meta vagy a Netflix, akik amúgy az internetes forgalom több mint felét adják, szálljanak be a fejlesztési költségekbe. A Google már nyilatkozott is, határozottan elutasította nyilván ezeket a kéréseket, tehát nem azt mondták, hogy persze itt van 100 milliárd euró, költsétek el hálózatra. Kijelentették, hogy abszolút visszautasítják a törekvéseket, mert egy 10 éves ötletről van szó, ami ártana a fogyasztóknak, ráadásul már így is dollármilliókat fektetnek az internetes infrastruktúrába, és sokkal tesznek a hatékonyság növeléséért, sokkal többet, mint a telekom cégek. A Google azt mondja, hogy az ötlet megtörné Európa netsemlegességét, vagy nyitott internet hozzáférését. Állításuk szerint a mostani érvek ugyanazok, mint bő 10 éve, de semmilyen új adat nincs, ami változtatna a helyzeten. A Google a fentemtett hozzájáruláskon túl egyébként 23 milliárd euróból 2021-ben 6 nagy európai adatközpontot, 20 globális tenger alatti kábelt és helyi hálózatokon való digitális tartalomtárolást eszközölt.
Nagyszerű. Tehát ezt nyilván el kellett nekik mondaniuk, hogy valamivel alátámasszák az álláspontjukat.
Persze, ők eddig is költöttek rá, és egyébként mindent a felhasználókért tesznek.
Szokás szerint. Térjünk vissza egy kicsit a eszközök világába, mert bemutatkozott a Huawei Mate 50 Pro Magyarországon is egyébként, ami ugye a Huawei-nek a csúcskészüléke, és hogyha 3 évvel ezelőtt lennénk, és azt mondanak, hogy bemutatkozott egy új Huawei csúcskészülék, akkor az valószínűleg rengeteg embert érdekelne, mert azok nagyon versenyképes, adott esetben sok szempontból piacvezető eszközök voltak. Amióta azonban ugye az amerikai kereskedelmi embargók mind a Google ökoszisztémától, mind pedig az 5G-től megfosztották a Huawei lakossági üzletágának termékeit, azóta hát kevésbé lényeges termékei ennek a piacnak, még a csúcsmodellek is pedig. A Mate 50 Pro az egy Mate készülékcsaládhoz abszolút igazodó új csúcsmodell, megkapja a legújabb chipsetet, amit a Qualcomm szállít be, de nincs benne 5G. És amiben viszont világelsőnek tűnik, hogy egy olyan kamerarendszert kapott, aminek a fő eleme egy olyan 50 megapixeles szenzor, ami előtt a blende 10 lépésben változtatható, és ez egyik mobilos iparágban nem fordult elő, hogy ilyen motoros blendét tettek volna egy mobilos fényképezőgép optikája elé. Tehát ez mindenképpen egy újszerű megoldás, nyilván nagyon sokféle felhasználási területe van, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy ez illeszkedik abba a mélyt filozófiában, ami a Huawei-t hát évek óta jellemzi, de továbbra is az a helyzet, hogy nincsen Google ökoszisztéma. Ugyanakkor viszont a Huawei hát eljutott arra a pontra, amikor már azt mondja hivatalosan is a felhasználóknak, hogy vannak olyan szoftverek, amelyekkel meg lehet kerülni azokat a korlátozásokat, amelyek egyébként ki vannak vetve a Huawei termékekre. Az egyik ilyen szoftvert, vagy hát a legfontosabbat a G-Space-nek hívják, egy sima keretrendszerről van szó, amit bárki telepített a telefonjára, és onnantól kezdve, hát ez gyakorlatilag emulálja a Google környezetet, és lehetőséget biztosít arra, hogy a Google szolgáltatásokat el lehessen érni ezeken a telefonokon, de fontos azt tudni, hogy a Huawei azt mondja, hogy ez nem az ő fejlesztésük, tehát nem tudnak érte felelősséget vállalni, és a Google is természetesen azt mondja, hogy nem az ő fejlesztésük, tehát ők sem tudnak érte felelősséget vállalni, szóval ez egy ilyen szürkezónás
dolog. Mondjuk mit mondanának?
Igen, nehéz ezt egyébként kommunikálni, hogy van egy megoldás, amivel az embargókat ki lehet kerülni, miközben az embargóknak pont az lenne a célja, hogy ne legyen ilyen megoldás, de jelen pillanatban ez egy létező dolog, olyannyira, hogy a Huawei számos ázsiai országban, ami ugye nem Kína, hanem olyan ázsiai országok, ahol van egyébként Google szolgáltatás, ott ez kifejezetten hangsúlyosan kommunikálja a reklámkampányaiban ezt a lehetőséget.
Van még ezzel kapcsolatban bármi gondolatod?
A G-Space-el kapcsolatban, vagy a Mate 50 Pro-val kapcsolatban?
Hát a Mate 50 Pro-t még mondjuk el szerintem.
A Mate 50 Pro egyébként egy nagyméretű, nagyon szép kijelző, 120 Hz-es OLED kijelzős telefon, ami még a Full HD-nál is nagyobb felbontású, de nem 4K, hanem valahol a kettő között van. Szép, vékony, van rajta egy nagyon hangsúlyos notch a kijelzőben, hiszen ugye van benne egy 3D szenzor, ami az arcalapú azonosításba segít, és egyébként pedig 64 megapixeles teléslencsét kapott, és 13 megapixeles ultraszélest a már említett blende állítható főkamera mellé. Kifejezetten jó minőségű, kifejezetten csúcsmodell, kifejezetten prémium, és ennek megfelelően nem mondható egy túlságosan olcsó eszköznek.
Hát mi az egyébként mostanában? Nagy energiákkal koncentrál a megújuló energiára az Amazon. Most adta ki közleményt, 2,7 gigawattnyi tiszta energiakapacitással bővítenek majd, számos új projektjük indul, és ezek mindegyikét 100%-ban megújuló energiákra építenék 2025-re. Most 71 megújuló energiás projektjük van egyébként, úgyhogy összesen már majdnem 400, egészen pontosan 379 ilyen projektjük van, és várhatóan 50 ezer gigawatt óra tiszta energiát termelnek majd, ez évi 4,6 millió amerikai háztartás ellátására lenne elegendő, és ugye az amerikai háztartások egy kicsit talán kevésbé környezettudatosak, vagy hát többet fogyasztanak, mint mondjuk egy európai, tehát európaiban valószínűleg ez még nagyobb szám lenne. Az új projektek között van három indiai üzem, 420 megawattos kapacitás a francia és osztrák tetőre szerelhető napelem projektek, illetve elindítják az első lengyel napelem farmjukat is. Az Amazonon tartozó Infinium pedig azt közölte, hogy az Amazon számára speciális, alacsony karbonkibocsátású üzemanyagot biztosítanak, hogy leváltsák a cég dízeles flottája által használt gázolajat.
Ha már környezettudatosságról van szó, akkor érdemes elmondjuk, hogy elindult Magyarországon a Rejoy nevű cégnek a szolgáltatása, ami alapvetően egy román startup, és hát egy kicsit kinőtték magukat. És ez a vállalat gyakorlatilag azt csinálja, hogy a felhasználóktól begyűjt használt készülékeket, azokat ellenőrzi, bevizsgálja, 30 pontos tesztnek veti alá, majd hát kvázi felkínál egy árat ezért a használt készülékért, és amennyiben a felhasználó ezt elfogadja, akkor ezt a készüléket a Rejoy hát megvásárolja, és kitisztítja kívül belül szoftveresen minden egyéb szempontból, majd újra értékesíti úgynevezett ilyen refurbished telefonként, de azokra ugyanúgy vállal garanciát és még elállási lehetőséget is, mint hogyha egy új terméket vennénk a webshopból. Tehát kvázi picit besegít abba, hogy a használt készülékek hát kicsit megtisztítva és felújítva újra forgalomba kerüljenek,
nem,
és ne a szemétbe.
Az aksi.
Igen, és ne a szemétbe kerüljenek ki, úgyhogy ez a szolgáltatás most elindult Magyarországon. Meglátjuk, hogy mennyi lesz sikeres itthon. Az biztos, hogy a román piacon olyan sikereket ért el, hogy több nagy cég is hát tőkét fektetett be ebbe a vállalkozásba, hogy tudjanak terjeszkedni.
Talán mégsem kell eladni a TikTokot, ez a rövid cím. Ugye arról van szó, hogy itt mindenféle adatvédelmi botrányok voltak TikTok körül, ezért felmerült, hogy el kell adni azért, hogy működhessen tovább Amerikában. Azonban a New York Times jelentése szerint most együtt dolgozik a cég az amerikai törvényhozókkal, és átalakítják az adatbiztonsági megoldásaikat azért, hogy ne kötelezzék mégsem az anyacéget a platform eladására. A Biden kormánya már előzetesen megállapodást kötött a TikTok a jelentés szerint, és igazából meg fogják oldani a nemzetbiztonsági aggodalmakat, de ezt egyenlőre amúgy hivatalosan egyik fél sem erősítette meg, csupán a New York Times írt róla, de a TikTok azért annyit között, hogy remélik minden aggodalmat sikerül majd elosztatniuk. Egyébként ez az ügy maga, ez 2 éve húzódik már, és az egyik legnagyobb piacát jelenti az amerikai platformnak, amely globálisan egyébként több mint 1 milliárd aktív felhasználóval bír már. Ezzel párhuzamosan Nagy-Britannia 27 millió fontra, azaz közel 29 millió dollárral büntetheti a TikTokot, miután egy vizsgálat szerint az app megszegte a brit adatvédelmi törvényeket, és nem védte meg a platformot használó gyerekek magánszféráját. A 13 év alattiak adatairól a szülői hozzájárulás nélkül nem lehet, vagy azokat nem lehet feldolgozni, és hát ezzel kapcsolatban a britek szerint a TikToknak sokkal átláthatóbb módon kéne működnie.
Beszéljünk még egy olcsó telefonról is, eddig csúcsmodellekről volt szó főleg, ugyanis Magyarországon is kaphatóvá vált a Redmi A1 nevű készülék, ez ugye a Xiaomi Hold udvarába tartozó eszköz, és ez a jelenleg kapható legolcsóbb Redmi, ami hát azt is jelenti, hogy ez nem egy csúcskategóriás telefon. Viszont valószínűleg így az alapfeladatokra elég lesz már a specifikációk olvasását követően. Ugye volt régebben egy Xiaomi Mi A1 nevű telefon, de azon még Android Go rendszer futott. Most már nem ez a korlátozott funkcionalitású Google rendszer van a Redmi A1-en, hanem van rajta egy sima Android 12. És maga a készülék egy 6,5 hüvelykes HD felbontású IPS kijelzős egyszerű telefon, egy 8 megapixeles hátlapi kamerával, ami mellett egy nagyon apró segédszenzor van, hogy a portrék azért valahogy mégiscsak kinézzenek a kamera által, illetve egy nagyon régi vágású MediaTek Helio A22-es chipset van benne, 2 giga RAM-mal és 37 GB-os belső tárhellyel, tehát azt mondhatjuk, hogy ez mondjuk a jó pár évvel ezelőtti belépő szintjén van, de ugye nem feltétlenül a hardware az, ami önmagában meghatározza egy készülék használhatóságát, hanem hogyha ügyesek a mérnökök és a szoftverfejlesztők, akkor lehet úgy optimalizálni egy rendszert, hogy az ne terhelje túl az erőforrásokat, és használható maradjon a készülék akkor is, hogyha mondjuk több dolgot csinálunk egyszerre. Éppen ezért nem a MIUI kezelőfelület van ezen a Redmi telefonon, mint ami egyébként az összes többi Xiaomi és Redmi készüléken van, hanem ezen egy vegytiszta Android 12-es van, ami nyilvánvalóan jóval takarékosabban bánik az erőforrásokkal. Egy 5000 mAh-s akkumulátor van a készülék hátlapja alatt, ami kifejezetten nagynak számít ebben a kategóriában, pláne ezzel a relatív takarékos kijelzővel és hardverrel, valószínűleg a 2-3 napos készülési időre be lehet rendezkedni, ami már csak azért sem majd, mert 10 wattos sebességgel lehet tölteni, tehát most, hogyha csak a hasamra kell ütni, akkor azt mondom, hogy 3-3,5 óra kell egy ilyen töltéssel, hogy a teljes töltöttséget el tudjuk érni, de még egyszer ez egy nagyon belépő szintű okostelefon, amiből kifejezetten kevés van a jelenlegi piacon.
A Qualcomm a napokban közölte, hogy az autós üzletága már 30 milliárd dollárossá nőtte ki magát, ami azt jelenti, hogy július vége óta 10 milliárddal lett nagyobb, tehát gyakorlatilag 50%-ot növekedett. Ez állítólag az autógyártók és a beszállítók által használt Snapdragon Digital Chassis érdeme, ami egy vezetéstámogató és önvezető technológia, ami egyébként infotainment és felhős funkciókat is biztosít. A chipgyártók számára aranybánya, hogy minden autóba egyre több chip és vezetés segítő funkció kerül. A Qualcomm szerint számukra autóként legalább 200 dollárt hoz ez az ágazat, a magasabb kategóriákban pedig autónként akár 3000 dollárt, amik azért nagyon komoly számok. A cég a legfelsőbb kategóriára fókuszál egyébként, és onnan terjeszkedik, de az a tervük, hogy 2030-ra, sőt az a várakozásuk, hogy 2030-ra az ágazatuk már 100 milliárd dolláros üzletté fogja kinőni magát. Ezzel együtt kiterjesztették az együttműködésüket a Mercedes-Benz Group-al, amely Snapdragon cockpitet használ majd 2023-tól az infotainment rendszereihez. Ezen kívül rengeteg kínai ügyfelet nyertek az együttműködéseken, általában az amerikai és a kínai vállalatok is nyernek, egyelőre nem tartanak export szankcióktól. A Qualcomm persze nincs rivális nélkül, az Nvidia épp a múlt héten mutatott be egy újabb autós csipet, ami az önvezetésre, digitális szórakoztatásra és a szolgáltatásokra koncentrál, csak úgy, mint a Qualcomm. És ezzel el is fogyott az adásidőnk itt a műsor első felére, most jön egy kis reklám, hírek, majd zene, utána pedig folytatjuk a műsort a Telekomos saját márkás készülékekkel. Maradjanak!